napot és jó reggelt kívánok, Vermeer Zoltán vagyok, és ez a Rádió Q 99.5, és az adás telefonszáma 35 39 451-es, SMS-t a 70 70 6995-re, vagy adásüzenetet a rádióq.hu-ra tudnak küldeni. És hát előre elnézést kérek, mert hogy tegnap nem figyeltem megfelelően az adásüzeneteket, és így Zsoltnak nem válaszoltam, de utólag azt üzenem, hogy olvastam, és köszönöm szépen az üzenetét. Hát ma a Békéltető Testület, a Pest megyei Békéltető Testületnek a műsorát hallgatják, és már itt ül a vendégem, dr. Kovács Norbert ügyvéd, a dr. Sándor ügyvédi irodától, és hát egy izgalmas témával fogunk kezdeni, illetve folytatni, megtölteni ezt az órát, mert hogy tömegközlekedésről fogunk beszélgetni, és hát ez az a téma, amely hát mindenkit érint szinte, mert vagy utazik rajta, vagy találkozik vele. Rövidesen kezdünk.
Kicsit közelebb legyek, hogy éreszem, veletet igazán létezem. A codat fürkészem, édesem. Lehet, ha nem vagy nagyon erős, a bátor vitéz, lehet, hogy egy csapással leüt egy tengerész, aki majd magával vinne engem le délre.
Kovács Norbert ügyvéd a vendégem. Szia Norbi!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Szia.
Ugye éppen arról beszélgettünk itt a műsor előtt, mielőtt beléptünk volna élő adásba, hogy a tömegközlekedés szinte mindenkit érint, mégis, hogyha problémánk van vele kapcsolatban, akkor kevésbé érvényesítjük így a jogainkat, mert hogy ennek több oka van, de lehet, hogy ezt te jobban el tudod mondani. Te egyetértesz azzal, amit én látok, hogy mondjuk kevesen fordulnak ilyen közlekedési problémával hatósághoz, ügyvédhez, békéltető testületi.
Igen, abszolút így van, a tendencia az helytálló. Ennek a tapasztalatok szerint alapvetően kettős az oka. Ugye egyrésztről él a mondhatom azt, hogy tévhit talán a társadalomban, hogy a multival, a mamuttal szemben nem érvényesítjük a jogait, nem merünk egyszerűen szembe menni velük az igazunkért. Másrésztről viszont az ügyek többsége vagy túlnyomó része csekélyebb értékű, és itt ugye bejön a közgazdaságtani vagy financiális érdekrendszer vagy szempontrendszer, hogy talán egyszerűen nem éri meg egy-egy ilyen kisebb ügyel szembe menni a multinak.
De azért helytálló az én észrevételem vagy tapasztalatom. Azért kisebb vagy nagyobb ügy kapcsán is, hogyha, ahogy te mondod, vagy te fogalmazol, mondjuk szembe megyek egy multival, bennem az is megfogalmazódik, hogy míg én egy panaszos levelet tudok elküldeni, és mondjuk a helyzetleírást, vagy egy számlát, vagy bármit, addig a másik oldalon azért egy akár tucatnyi ügyvéddel találkozom, aki visszaküld nekem egy olyan levelet, amihez nekem el kéne ahhoz égeznem a jogi egyetemet, hogy értelmezni tudjam. Tehát az egészet én egy kicsit olyan egyenlőtlennek tartom, tehát félek is belépni egy ilyen interakcióba, mert eleve azzal szembesülök, hogy alul fogok maradni. Nem úgy állnak általában hozzám, és most általában mondtam, nem konkrét esetet, hogy segíteni próbálnak, vagy értelmezni egy dolgot, hanem eleve én egy vesztes helyzetbe fogok kerülni. Ez ilyen ügyvédi sajátosság.
Azért ez csak részben igaz, tehát a sablon ügyekben, tehát amikor a fogyasztók tömegét érinti egy-egy ügy, azért a fogyasztóvédelmi kultúrával bizonyos multik, bizonyos vállalkozások tisztában vannak, és engednek azért a jognak, de az nyilvánvalóan neked abban teljesen igazad van, hogy egy-egy multinacionális cégnél belső jogi osztály 10-20-30-40 fős jogászgárdával felvértezve, azért első körben általában elutasító választ kapnak a fogyasztók.
Ugye a tömegközlekedés, bocsánat, hogy belevágtam, de a tömegközlekedés az egy ilyen monopól. Én úgy gondolnám, hogy bár több tömegközlekedési lehetőség van és társaság is, de hát azért mégiscsak monopól helyzetben van. Tehát, hogy nem nagyon tudom azt megtenni, hogy jó, akkor nem a 7-es, hanem a 8-as busz, nem a 8-ast, hanem a 10-es buszt jelképesen mondom, választom. Tehát csak velük tudok szembesülni, és csak velük tudok utazni. Tehát ilyen szempontból ő nekik, mondjuk az ügyfélnek a megtartása, vagy ügyfélnyerés, az nem hiszem, hogy ilyen.
Ez így van, ez a jog keretein túlmutat, tehát ez egy általános józan észre végigvezethető történet, tehát nem büntethetem meg a BKV-t vagy a MÁV-ot adott esetben úgy, hogy holnaptól nem utazom vele, ugyanis az egy kényszerűség, hogy valamivel utazni kell, viszont nem tudok mással, tehát ha nincsen egy gépjárműben, vagy éppen nem akarok mással utazni.
Véleményed szerint most megint kilépünk egy pillanatra, de aztán vissza is lépek a jogvilágába, már amennyire én vissza tudok lépni, mert csak kérdezni tudok. Az segítene a helyzeten, hogyha nem monopól helyzetek lennének mondjuk itt Magyarországon, hanem ez egy olyan választható opció lenne, hogy azokat a társaságokat választom, akkor a fogyasztói kultúra is megváltozna azonnal?
Biztos, biztos. Ha más piaci területeket, szektort nézel, gondoljunk például csak egy fodrászra, vagy egy egyéb kis KKV-ra, tehát egyszerűen nem teheti meg a kis KKV vagy a fodrász, hogy elutasítja az igényt, vagy nem foglalkozik vele, hiszen akkor holnap nem hozzá fog jönni.
Persze.
Tehát minden bizonyosan arányban van azzal, hogy mekkora a piaci verseny egy szektorban, vagy éppen természetes monopóliumról beszélünk. Tehát a másik oldalát nézzük a történetnek, egy tömegközlekedés például, mondjuk a budapesti tömegközlekedés nem is valósítható meg, vagy nem feltétlenül valósítható meg a jelenlegi jogszabály környezetben piaci alapon.
Hát igen, milyen jó lenne, hogyha a piaci magatartás független lenne attól, hogy monopól helyzetben vagyok-e vagy sem. De ez egy új dimenziót nyitna.
Ez egy új dimenzió.
Igen, én erre próbáltam célozni, hogy
viszont a jelenlegi helyzetre visszakanyarodva, ugye a békéltető testületi tevékenységünkből kiindulva azért látható, hogyha meg is kapja a fogyasztó azt az elsődleges elutasító levelet, amiről szó volt, és a békéltető testülethez fordul segítségért, azért már a békéltető testület fogja utána az adott társaságot megkérdezni az adott konkrét jogvitáról, és a békéltető testületben azért szakemberek ülnek,
persze,
jogászok, az ügy tárgya szerinti szakemberek, nem ritkán tanácsban járunk el, és ha a békéltető testületnek kell válaszolni, azért az esetek többségében megfordul a jogi osztály véleménye is.
Hát igen, ilyen szempontból a békéltető testület, igyekszem pontosan megfogalmazni azt, amire gondolok, az egy új kultúrát is bevezet ebbe a világba, és ez egy nagyon jó tulajdonsága.
Mindenképpen.
Elkalandoztunk, de azt gondolnám, hogy nem volt hiába való az, amiről idáig beszéltünk. Ugye többek között veled azért is jó most találkozni, mert neked pont a tömegközlekedés témájában is ügyeiben volt egy olyan pered, amelyik, hát túlzásokkal érek, de azt gondolnám, hogy a helyzet leírása, vagy a pernek, vagy egyáltalán az ügynek a leírása, az ilyen kicsit paradigmaértékű. Hogyha erről, és az előzményeiről is, hogy miből robbant ki ez a
per. Igen, magánszemélyként indítottam egy peres eljárást a BKV Budapesti Közlekedési Vállalat ellen. Egy 2010 januári tényállásról van szó. 2010 januárban...
Imádom, hogy az ügyvédek fogalmaznak. Tehát nem 2010-ben történt, hanem tényállás.
A történeti tényállás.
Igen. Tehát ő álltál a busz megállva, és ez a tényállás veled
megtörtént. Ez a tényállás,
megtörtént.
Így van.
Igen, még
így
a rendőrség van. Tud így fogalmazni.
Rajtam kívül még jó néhány százezer utastársammal együtt volt felnőtt bérletem, és történt csak, hogy a BKV-nál sztrájk volt. A sztrájkot megelőzően pedig tömeges járatkimaradás. Ez 2010 januárjában történt, és februárban kompenzált. 12-3 napig nem jártak a közlekedési eszközök, és a BKV ennek töredékét 3 napot kompenzált. Azt mondta, hogy akinek volt bérlete, annyival meghosszabbítják. Biztosan emlékeznek hallgatók is. És ekkor döntöttem úgy, ugye jogász lévén, egyszerűen kötelességemnek éreztem, hogy ebben az ügyben lépjek a fogyasztói kultúra erősítése, vagy hát az utastársai érdekében is. Pert indítottam a BKV ellen, nevezetesen azon napokra vonatkozóan, amikor én nem tudtam igénybe venni a BKV-nak a szolgáltatásait, visszakértem a bérletemnek az arányos árát.
Tehát nem
lehet számolni egyszerűen, hogy 10.000 forinttal, ha számolok, 30 napra vonatkozó bérlet ár, körülbelül 330 forint egy napi, vagy annyiba kerül egy napi BKV bérlet, és azt mondtam, hogy 10 napig nem tudtam igénybe venni, 10 napszor 330, most csak körülbelüli számokat mondtam, 3.400 forintot kértem vissza a BKV-tól, hát egyszerűen feleslegesen dobtam ki a pénzem, és az elsőfokú bíróság eredménye, illetve az eljárás...
Ne szaladjunk ennyire előre. Tehát itt ezt így végig gondoltad, és azt mondta a BKV egyébként mindenkinek általánosan, hogy 2-3 napot, jól emlékszem?
3 napot.
Azt, hogy eleve jóváír.
Eleve jóváír.
És használhatod 3 nappal tovább így a bérletedet. Te erre mondtad azt, hogy nem, mert hogy egyébként téged ez x napig érintett, és ez nem 3 nap volt. Mindenki más, mondjuk 10 napig.
Így van.
Jó. És akkor először a BKV-hez fordultál?
Próbáltam, de természetesen hát fogyasztóként választ sem kaptam, nem csak elutasító választ, nem kaptam, semmi nem művel.
De írtál nekik egy rendes
levelet? Első körben kértem a paraméterkönyvet, ugye
az micsoda?
A fővárosi önkormányzat és a BKV ZRT közötti közszolgáltatási szerződésnek a melléklete a paraméterkönyv alapján állapítja meg, vagy kell megállapítania a BKV-nak az egyes járatok menetrendjét, és a paraméterkönyv, illetve a buszmegállóban vagy a villamos megállóban lévő menetrend az összhangban kell legyen. Tehát a paraméter könyvben foglalt szolgáltatásokat kell a BKV-nak teljesítenie.
És akkor ezt először megnézted, hogy ezt a szolgáltatást lényegében...
Ezt kértem be. Ennek nyilvános adatnak kell lennie, de adott időszakban nem találtam meg a weboldalon, ezért bekértem. Tudjak viszonyítani a járatkimaradások mértékét illetően, tehát hogy milyen pontosan milyen járatok vannak Budapest területén, és pontosan ehhez képest mi nem járt. Ugye nem volt észjárást ezt kikalkulálni, ugye semmi nem járt gyakorlatilag. De első körben a paraméterkönyvet kértem be. Néhány hét várakozás után nem kaptam választ, és azt követően...
Ezt egyébként kötelessége megadni a cégnek, vagy a jó indulatán múlik?
Egy jól fejlett fogyasztói kultúrában azért illene a ilyen jellegű...
Azt hiszem válaszoltál a kérdésemre.
Igen, köszönöm szépen.
Na és akkor nem kaptad meg, és ezt
nem
követően...
Nem kaptam meg, ezt követően ugye az árleszállítás iránti igényemmel már nem is fordultam levélben hozzájuk, tehát egyszerűen el tudod képzelni, hogy abban a dű elkapja az embert, tényleg nem tud bejutni a munkahelyére, nem, nehezen vár az ember heteket arra, hogy kapjon egy elutasító választ.
Én ilyen dühöket nem kapok, ha nem jutok be a munkahelyemre, de igen, értelek.
Remélem hallgatja.
Biztos.
Mindenki.
Őse. Senki nem kap dühöt, ha nem jut be. Igen.
És azt követően fizetési meghagyási eljárást indítottam, hogy már bíróság előtt zajlik. Ezt a bizonyos összeget kértem vissza. A fizetési meghagyás körülbelül egy év múlva bocsátották ki, még a régi rendszerben nem a közjegyzők állították ki, hanem a bíróságok. És a fizetési meghagyásnak mondott ellent, így fogalmaz a jog, ellentmondással lehet élni ellene, és akkor kerül perré, akkor alakul perré az ügy, és akkor alakul át bírósági eljárássá, bírósági peres eljárássá.
Innen folytatjuk.
Ismerek, ismerek, ismerek. ismeres. Emberbe városok belőlem költöznek, úgy mennek el, hogy új lakók nem jönnek, nem jönnek. Városban emberek többé már nem laknak, pakolok én is, itt hagylak, itt hagylak, itt hagylak.
Tető testület műsorát hallgatják, a vendégem dr. Kovács Norbert ügyvéd, a dr. Sándor ügyvédi irodától. Nos, ott hagytuk abba, hogy akkor leegyszerűsítve te nem kaptál választ a BKV-tól. Egy gyors kérdésem azért lenne, nincs semmiféle törvényi kötelezettség arra vonatkozólag, hogy te mondjuk a panasszal fordulsz egy céghez, vagy egy társasághoz, akkor neked bizonyos időn belül válaszolni
de
kell.
De, fogyasztóvédelmi törvényben szerepel.
Nem, ez az a 30 nap, hogy 30 napon belül
15 nap,
szektora válogatja. És akkor ennek úgy eleve nem tettek eleget, gondolták.
Így van.
Aha, biztos már elfoglaltak voltak. Ezen te így fölbuzdulva döntöttél úgy, hogy akkor bírósághoz fordulsz?
Természetesen eldöntöttem január hónapban, hogy ezt az ügyet nem hagyom. Tehát bármennyi ideig tart és bármennyibe kerül, ezt az ügyet végig viszem. Tehát nem igaz, hogy nem létezik egy ember, aki egy precedens értékű ügyet nem tud úgymond úgy fogalmazva generálni. Ezért döntöttem a bírósági eljárás mellett, végigvitele mellett, megírtam a keresetlevelet, beadtam a bíróságra, és tulajdonképpen x hónap múlva a bíróság kitűzte a tárgyalást.
És akkor elindult az a jogi procedúra, amikor...
Elindult a jogi
tehát ahhoz procedúra. Képest egyébként mondtad, hogy egy-két hónap múlva a bíróság már kitűzte, akkor a bíróság meglehetősen gyorsan.
Ugye eljeleztem, hogy fizetési meghagyásos eljárással indult. Ugye
ez egy különleges dolog? Tehát ez
egy
a
nemperes eljárás, ha a másik fél nem vitatja a követelést, és teljesít, vagy nem reagál, akkor ugye jogerőre tud emelkedni, és egyből végre lehet hajtani. Ha viszont vitatja, akkor ellentmondást kell közölnie a fizetési meghagyással szemben, és akkor folytatódik tulajdonképpen peres eljárással. Az ügy átfordul peressé.
Én talán abban a szerencsében részesülök, hogy ritkán vagyok bíróságon, talán életemben kétszer voltam, nem egyszer talán. Vagy
én naponta járok.
Igen, hát az egy másik műfaj, azt is meg lehet biztosan szokni. De jó, tehát egészen más szemszögből én tanúként voltam ott, és ez egy kicsit ír le nekem, hogy mondjuk akkor, amikor először találkoztatok ott a bíróság előtt a BKV-nak a képviselőivel és te, akkor az hogyan zajlódott? Mi történt? Vitatták a te keresetedet, nem vitatták, és így tovább?
Az a BKV jogtanácsosa jelent meg a tárgyaláson. Természetesen vitatták a keresetemben foglaltakat, előadták, hogy ők a kár elhárítása érdekében úgymond mindent megtettek, a minimum követelményeket biztosították, mellesleg a BKV dolgozói éltek a sztrájk jogukkal, tehát az alaptörvényben, alkotmányban foglalt jogosultságuk, ezért ők úgy jártak el tulajdonképpen, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
Norbert, az neked így nem merült föl, vagy eleve nem jött ötletként, hogy mielőtt mondjuk bírósághoz fordulsz, a békéltető testületen keresztül próbáld meg érvényesíteni a te
természetesen keresetedet. Eszembe jutott.
Igen.
Viszont azt látni kell, hogy ez az ügy jelentős ellenállásba ütközhetett volna feltételezhetően. Tehát egy
ezt
ilyen
most egy kicsit nem értem.
Feltételesen fogalmaztam, tehát azt látni kell, hogy több százezer adatos, vagy több millió bérletes van.
Igen.
Most gondoljunk bele, ha egy bérletesnek önként visszaadják a jegyárát, most ha csak 1000 forinttal számolok is, az is több százmilliós tétel.
Igen.
Nem feltételeztem soha, hogy egy ilyen kérésnek, ami precedens értékű kérés, önként eleget tesz. Hiszen a perben is végigvitatták, másodfokon is vitatták, megfelebbezték az elsőfokú döntést.
Jó, ne szaladj ennyire előre, mert nem bírom én is követni.
Szerettem volna ezzel is az időt húzni.
Értem. Mi történt mondjuk a bíróságon? Mi lett akkor ennek az eredménye elsőfokon?
Az első tárgyaláson megítélte a teljes kereseti követelésemet a bíróság.
Ilyen értelemben ugye ez egy komoly veszélyt is jelenthet. Tételezzük fel, hogy nekem van egy tömegközlekedési cégem, mert akkor én ilyenkor megijedek, mert azt gondolom, hogy ha egynek megítélték, akkor megítélik akár annak a több száznak vagy százezer embernek is. Te ennek örültél, amikor így úgy tűnt, hogy győzedelmeskedsz?
Természetesen, ez volt a célom.
És ennek mi a következménye? Vagy mi lett volna a következménye részedről? Egyszerűen az, hogy úgy érzed, hogy akkor a jog és az igazságosság itt összeért, és sikerült megoldani?
Így van. Itt a tipikus példája ez az eset annak, hogy a kisember ugye szembeszegül a nagy multival. Eredménye van, ez is azt mutatja, hogy lehet eredményesen fellépni egy multival szemben, és mindenki csak arra tudok biztatni, hogy akár a békéltető testületen keresztül, akár ügyvéden keresztül, akár saját kútfőből, de ha úgy érzi, hogy igaza van, és tegyük még azt is hozzá, hogy a jogszabályokkal összhangban áll az ő igazságérzete, akkor semmiképpen sem hagyja el az adott ügyet, tehát vigye végig.
Persze, de hát azért gondold végig, te hatalmas előnyökkel rendelkezel többek között már csak azzal is, hogy ügyvéd vagy.
Nyilván ezért is éreztem kötelességemnek, hogy egy ilyen ügyben járjak a végére, és a lehetőségekhez képest minél nagyobb publikumot kapjon ez az ügy, hogy egy ilyen döntés született. Nyilván Magyarországon nincsen precedens jog, tehát egy következő ügyben
Újra kezdődik minden,
mindent újra kell bizonyítani, viszont az út ki van járva. Tehát a jogszabályi környezet, a jogszabályi alapok, hogy mit kell egy ilyen perben bizonyítani, az adott. Tehát egy hasonló ügyben, vagy ugyanilyen tényállású ügyben, elnézést, hogy megint így fogalmazok, de ha ugyanaz a helyzet, hogy megint strike van, és nem adják vissza a bérlet árát, az arányos árát, akkor itt van előttem a paksaméta, ezen úton végighaladva bárkinek megítéli a bíróság. És nyilván el kell jutni az alperesi oldalon is. Egyébként itt most konkrét esetben a BKV-ról volt szó. Mondhatnánk MÁV-ot is, Volánt is, egyéb bármelyik más tömegközlekedési társaságot. Ha tömegesen érkezik ilyen per, vagy nehogy Isten, belátják a másik oldalon, hogy minden pert el fogunk veszteni, akkor el kell jutni előbb-utóbb oda, hogy önként visszaszolgáltassák a jegyárak, bérletárak arányos részét.
Ez az ügy itt teljes mértékben nyugvó pontra jutott, vagy volt még ennek következménye, utóélete?
Teljesen nyugvó pontra jutott. A megítélt összeget kifizették, én pedig a perköltséggel is elszámoltunk, úgyhogy lezárult az ügy jogerősen, úgyhogy nyugvó ponton van.
Tudod, az jutott eszembe, hogy te ugye egy egészen másfajta útját választottad mondjuk a jogérvényesítésnek, én is, és én azt
gondolom...
Törvényes
útját választottam.
Persze, de hogy egy ellenpéldát mondjak, és hát nem mással, hanem magammal példálózzak, és országot sem mondok, hogy ez hol történt. Én egyszer úgy döntöttem egy esküvői meghívás keretében, hogy én most nem fogok cicózni, első osztályra veszek egy tömegközlekedésen jegyet, mert hogy szeretném kényelmesen, mert hogy nagyon ritkán utazom, mert hogy egyébként is ennek megadom a módját, és én akkor működök. Hát azt kell, hogy mondjam neked, hogyha volt hideg, amit én éreztem az életembe, akkor pont az első osztályon éreztem. Valószínűleg nem volt ebben a kocsiban fűtés, majdnem megfagytunk.
Majdnem megkérdeztem, hogy nyár volt, vagy tél.
Tél volt, igen, tél volt. Rettenetesen hideg volt. Tehát ez még azokban az időkben volt, talán már el is évült, amikor még nem rohangáltak intercitik, meg mindenféle ilyen luxus vonatok. És a luxust úgy értettem, hogy az a normális. És... hát rettenetesen fáztam, tehát ez kegyetlen volt. Átköltöztünk természetesen mindannyian tömegesen a másodosztályra, és amikor én megérkeztem a célállomásra, akkor oda mentem, nem tudom hol, ahol lehet panaszt tenni, és mondtam, hogy szeretném én ezt itt most így megoldani, mert hogy én azt gondolnám, hogy nem kaptam meg annak a szolgáltatásnak az ellen értékét, amiért én fizettem. Hát épp hogy épp bőrrel úsztam meg ezt a történetet, pedig azt gondolnám, hogy... minimum egy bocsánatkérés azért hozzáférhetett volna ez a dologhoz. Természetesen én eljöttem. Lehet, hogy lett volna önérvényesítési lehetőségem, lehet, hogyha jogilag műveltebb vagyok, vagy jobban tudom tisztázni magam, akkor egészen más hova jutok. Mennyire gyakori te szerinted, mondjuk, ha tömegközlekedést, és nem kiemeltem, mondjuk egyes társaságokat veszünk, mondjuk ezek a... Jó szó az, Norbert, hogy jogsértés?
Tehát, hogy tulajdonképpen igen.
Tehát, hogy milyen gyakori mondjuk az, hogy engem, mint utazót bármilyen jogsértés ér, ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy mennyire tudok én tisztában lenni azzal, hogy egyáltalán jogsértés ért. Tehát, hogy nehogy átessek a másik oldalra, és mérjem stopperre, mondjuk, hogy időben van-e ott a busz, a villamos, a repülőgép, és így tovább. Léphetek-e én, vagy mi az a határ, ami után érdemes egyáltalán ezzel foglalkoznom? Te ezt hogy látod?
Nyilván a szabad így fogalmaznom, a tömegközlekedési piacon lévő előforduló jogsértések számával nem vagyok tisztában. Tehát csak saját tapasztalataimból, igen, vagy a közvetlen családtagjaim tapasztalataiból tudok kiindulni. Ebből a kicsi nem reprezentatív mintából kiindulva azt kell, hogy mondjam, hogy azért számtalan jogsértéssel lehet találkozni. Abból kell kiindulni, kevesen gondolnak bele, hogy az ember életében akár csak egy ingatlant vesz, ott nyilvánvaló, hogy szerződést köt, hiszen aláír valamit. Igen. De ha bemegy a sarki ABC-be, és vesz egy kiló paradicsomot, akkor is szerződést köt. Uh-huh. Ha felszáll a buszra, akkor is szerződést köt. Ha megveszi a vonatjegyet, akkor is szerződést köt. És minden szerződésnek meghatározott akár jogszabályban, akár általános szerződési feltételekben, akár egyedi szerződésben, de meghatározott tartalma van. Tehát amikor én megveszem a bérletemet, akkor tudom, hogy milyen vonalak működnek mondjuk Budapesten, vagy a MÁV milyen sűrűn közlekedteti az adott járatát, és azért veszem meg a bérletem, mert én azzal reggel be akarok jutni a munkahelyre, délután meg haza. Ennek meghatározott feltételrendszere van, kiáll a kocsi, van rajta adott esetben ülőhely, nem fázok rajta, nyáron nincs túl meleg, tehát egy szerződéses feltételrendszer.
Ez a szerződés, tehát hogy legyünk tisztában vele, amikor én mondjuk ez a példát hoztad, megveszem a bérletemet, és kötök ezáltal egy szerződést, azzal a társasággal, aki nekem ezt a szolgáltatást majd biztosítja, illetve nyújtja. Az, hogy én ennek a szerződésnek a tartalmáról bármit is tudjak, ahhoz gondolom nekem kell erőfeszítéseket tennem. Ezek vannak kiakasztva mondjuk mindenféle helyen megállóban és így tovább.
A közlekedési társaságok üzletszabályzata, általános szerződési feltételei,
ezek
utazási feltételek, ezeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint felügyeleti szerv hagyja jóvá. Ezek ki kell, hogy függesztve legyenek ügyfélszolgálaton, a weboldalakon, tehát ez a publikum által elérhető kell legyen.
Tehát az, hogy tisztában legyek ennek a tartalmával, az már az én dolgom, hogy ezeket elolvassam. Tehát
mint minden esetben, ha egy telefonkészüléket vásárolsz, akkor is.
Igen. Oké, csak hogy legyünk tisztában azzal, hogy és mi van akkor, hogyha mondjuk én kötöttem egy ilyen szerződést mondjuk egy bérletre, mondjuk a júliusi hónapra, és mondjuk úgy dönt a társaság, hogy akkor megváltoztatja az X járatnak a menettartalmát. Ez egy kicsit értelmetlen volt, tehát nem ugyanazon a helyen fog közlekedni, másfele fog menni. Akkor nyilvánvalóan ők így annyi csak, hogy kifüggesztenek egy ilyen közleményt, hogy akkor most ezentúl
a... Csatolok vissza az előzőleg fölvetettre, tehát a fogyasztóknak, állampolgároknak, személyeknek kötelessége ugye a tájékozódás. Nyilván erre a kérdésre akkor tudnék válaszolni, ha az adott esetben erre vonatkozóan üzletszabályzat tartalmaz, vagy tartalmaznia kell rendelkezést, hogy mekkora mozgástér van. Tehát azért nem úgy kell elképzelni a szerződésszegést, hogy késik a hetes busz 3 percet, és akkor rögtön szerződésszegés van. Tehát nyilván van a rendszerben egyfajta türelmi idő, egyfajta rugalmasság, amíg nem beszélhetünk szerződésszegésről. A kérdésedre válaszolva, akkor tudnánk erre korrekt választ adni, ha A-tól Z-ig átnéznénk a szerződéses feltételeket és az adott jogviszonynak a jogszabályi rendelkezését, hogy ez a szolgáltató részéről, vagy a cég, a tömegközlekedési cég részéről megtehető-e, anélkül, hogy szerződést szegjen.
Igen, és biztos, hogy nem a jogász kérdését fogod itt meghallani, de azért bennem motoszkál valami, ugye ez a szerződés nekem ez egy picit egyoldalúnak tűnik. Ugye, mert hogy én megtehetem azt, hogy nem szerződök vele, és akkor végiggyalogolom az életemet. Viszont nekem szinte semmi ráhatásom nincs arra. Tehát a szerződést én mindig úgy képzelem el két fél között, hogy az úgy jön létre, hogy ő ezt nyújtja, én ezt szeretném. Tehát van egy dialógikus viszony ebben a történetben, ebben én a dialógikus viszonyt nem látom. Lehet, hogy életszerűtlen, amit kérdezek, és teljesen abszurd, de nehezen tudom magam úgy apostrofálni, hogy én, ha már nincs más választásom, és nincs más lehetőségem, mert nincsen más szolgáltató, akkor lényegében ez egy meglehetősen egyoldalú párbeszédnek tűnik. Nem jogi úton vagyok most? Vissza akarsz terelni?
Igen, nem feltétlenül a jogi út.
Éreztem.
Viszont ugye a tömegközlekedés biztosítása minimális szintű, vagy megfelelő szintű biztosítása úgymond közfeladat.
Igen.
Vagy az állam, vagy az önkormányzat által törvényben foglalt kötelező feladat.
Igen.
Na most, hogy mi legyen ennek a feladatnak a pontos tartalma, az ugye mindenkin választópolgárokon múlik.
Igen, meg gondolnám, hogy ez közpénzből van.
Természetesen.
Na.
Részben, illetve egészben, hiszen igen. A bérlettel én is hozzájárulok,
igen, igen,
de nyilván közpénzből igen. Is biztosítják. Tehát ez a szerződéskötési folyamat, vagy a szerződés tartalmának a kialakítása azért más platformon születik, mint egy adásvételi szerződés, ha én veszek tőled például egy ingatlant, vagy egy autót, akkor én meg tudom vele tárgyalni.
Igen, én csak arra akartam többek között célozni is, meg ilyen lehet, hogy bonyolultan, de kerülő utakon, hogy érdekes módon, hogy kötünk szerződéseket, és mint állampolgár kötünk szerződéseket úgy is, hogy nem nagyon vagyunk befolyással erre. Mindaközben, hogy nekünk is vannak itt kötelezettségeink, tehát hogy ez nem csak arról szól, hogy neki az a kötelezettsége van meg, hogy egyik A pontból a B pontba elszállítson, ha nekem például ott kell lennem, nekem viselkednem kell, én nem vihetek föl ezt, és amaszt...
Hogy 10:54-re legyünk a Moszkva téren.
Igen. Egyébként lehet, hogy jobban működik.
Bocsánat, Szélkámán tér.
Igen, Szélkámán tér.
Igen, ha lenne ilyen, talán ez így nem is működne.
A Moszkva téren már nem járnak be.
Oda már nem járnak,
igen.
Úgyhogy
igen.
Lehetetlen szolgáltatásra irányuló kérésem volt.
Azért te tudsz olyan szavakat, ami nekem úgy csak úgy nem jut eszembe.
Szándékomban elmondani.
Tehát, hogy azért ez a történet, ez egy ilyen kölcsönösségi alapon működne nekem igazán jól, de lehet, hogy most nagyon futurisztikus lettem, és elmentem a következő századba. Innen folytatjuk.
Mondják, hogy látszol, én leszek a valaki, aki nincs.
ez a Rádiókú 99.5-ös, a Pest megyei békéltető testület műsorát hallgatják. Vendégem dr. Kovács Norbert ügyvéd, a dr. Sándor ügyvédi irodától. Lehet, hogy blödséget kérdezek, de én azért ezeket megkérdezem, mert hogy nem szoktam a hétköznapjaimban ezen gondolkozni, és számos dolog eszembe jut. Arról beszélgettünk, mondjuk, hogyha veszek egy bérletet. És most itt általánosságban beszéljünk, tehát nyugodtan elrogaszkodhatunk a hazai tömegközlekedés általánosságban, mi történik. Akkor, hogyha nem bérletet veszek, hanem mondjuk veszek egy jegyet. És most ebben a pillanatban tételezzük föl, vettem egy jegyet, majd odállok mondjuk a peronra, hát bakfit, nincs itt semmi. Nem megy, nem működik. Mindegy, hogy nekem mindegy, hogy műszaki hiba miatt, hogy meggörbültek a sinek, hogy bármi történt, galambok estek le az égből, de én nem tudom igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ebben az esetben én, hogy megvettem egy egyszerű buszjegyet, ugyanitt szerződést kötöttem mondjuk az adott társasággal?
Igen. Igen, a buszjegy vásárlásával egyedi szerződést kötsz.
És hogyha ezt nem tudja teljesíteni, akkor én mire vagyok jogosult?
Az attól függ.
Mitől?
Attól függ, hogy a szerződés szegésnek mi az oka.
Aha.
Egyetlen egy mentesítő körülményt ismer a jogszabály, vagy a jog, az úgynevezett vis majort.
Mindkét földrengés, leesett az ég, és itt tovább.
Mindkét félen kívülálló, elháríthatatlan, előre nem látható ok. Például földrengés, és eltörnek a sinek, és nem indul a vonat.
Tehát csak ebben az esetben állunk ott mind a ketten, és buslakodunk, hogy akkor én nem tudtam szolgáltatni, te meg nem tudtad igénybe venni.
Így van, viszont nagyon kevesen gondolják, de ekkor is, ugye mivel én előre fizettem, előre teljesítettem, amikor még egyik fél sem látta a következményeket, és mivel a viszmajor mentesíti a feleket a szerződéses kötelezettségeik alól, de mivel én előteljesítettem, már odaadtam a pénzt, akkor attól függetlenül nekem még az visszajár.
Hoppá, tehát akkor ezt úgy kell értenem, hogy a viszmajor esetén mondjuk az én X forintba kerülő vonaljegyemet visszakapom.
Ha előre fizettem, akkor igen. Ha utólag kellett volna fizetnem, ugye a viszmajor...
Az mit jelent, hogy utólag?
Ugye a tömegközlekedésben tipikusan előre veszem meg a bérletet, vagy a jegyet, és azt követően ülök fel az adott járatra.
Jobb esetben.
Jobb esetben. Egyéb szektorokban általában egyidejű szolgáltatásra kötelesek a felek, tehát ha vásárolok egy mobiltelefont mondjuk az adott szolgáltatónál, bemegyek, aláírjuk a szerződést, kifizetem, megkapom a telefont.
Igen.
Ha a felek viszmajor miatt nem tudnak teljesíteni, akkor ugye nem adtam még oda a pénzt, ő nem adta a telefont, nem kell, egyik félnek sem kell úgymond teljesítenie, mindkét fél mentesül a szerződéses kötelezettsége alól, viszont ha bármelyik fél előteljesítésben van, akkor ő is mentesül a szerződéses kötelezettsége alól, tehát amiért fizetett, és aztán nem teljesített a szolgáltató, akkor visszajár neki a már előre, a semmire kifizetett pénz.
Itt ilyenkor például olyan dolgoknak a fölhozatala vagy megemlítése, hogy én nem csak magát a szerződést nem tudtam igénybe venni a szerződés által számomra lehetőségként megnyíló, mondjuk utazást nem tudtam. És most akár a tömegközlekedéstől, vagy hát mondjuk menjünk át egy másik szintére, mondjuk nemzetközi vonatozás, vagy légi közlekedés. De én ezáltal ugye nem csak attól estem el, hogy A-ból B pontra nem jutottam el, hanem mondjuk nem tudtam ott lenni egy szerződésen, amely a társaságomra nézve, hát rémisztő, mert hogy csődbe megyek, szándékosan túlozok, borzasztó kellemetlenül érintett ez a dolog, be tudom bizonyítani, hogy hónapokkal vagy hetekkel korábban ez egy megbeszélt tárgyalás volt, valószínűsítem, vagy már konkrét, hogy akkor engem ennyi és ennyi anyagi kár ért. Ebben az esetben mi van?
Ugye azt rögzíteni szükséges, hogy konkrét esetben is, ha visszatérünk a BKV-s ügyre, szerződésszegés következménye, vagy az hibás teljesítés címén indítottam pert. Ugye ez a szerződésszegésnek a polgári jogban egy típusa, egy fajtája. Ugye a szerződés számtalan módon meg lehet szegni. A fő típusa az az, ha hibásan teljesít bármelyik fél. Azért kanyarodtam egy picit vissza, mert a kérdésed az összetett. Tehát ahhoz, ez már a szerződésszegésből folyó kár, amiről te beszélsz, más a jogalap.
Aha. Tehát akkor az ahhoz, teljesen más, hogy
ahhoz,
történik?
Hogy ugye a BKV-s ügyben sem kártérítési igényt érvényesítettem. Nem arról volt szó, hogy én kérem a taxi árát, vagy tehát a késedelemmel okozott kár.
Tehetted volna egyébként?
Miután ez a ítélet itt van előttem, és a jogerősen a bíróság kimondta, hogy a BKV szerződést szegett, a szerződés szegéssel okozott kárt akár most is érvényesíthetném a közlekedési céggel szemben. Tehát visszatérve a kérdésedre, ha a szerződés szegés ténye bizonyított vagy bizonyítható, hogy A-ból B-be nem tudtál eljutni,
és annak ebből ilyen, ilyen kifolyólag
ilyen és ilyen károt származott, akkor lehet természetesen a kártérítést is érvényesíteni, viszont hibás teljesítési körben az adott szolgáltató felelőssége objektív. Tehát a kimentési lehetőségek igencsak korlátozottak, majdnem nulla. Mi kártérítésben felróhatóság alapú jogalapról beszélünk.
Ez azt jelenti, hogy a másik fél
teljesen különböző jogalap. És ahhoz, hogy kártérítést tudj érvényesíteni, bizonyítani kell első körben szerződésszegést, és ha ez bizonyított,
ezt akartam kérdezni,
azt követően tudsz kárigényt.
Ebben az esetben mondjuk egy X légitársasággal történik meg, és mondjuk én vagyok az utazó, én vagyok a kárvallott, és ahhoz, hogy én mondjuk ezt a káromat, hogy lecsúsztam mondjuk egy üzleti tárgyalásról, először azt kell bizonyítanom, azt kell bemutatnom, azt kell megnyernem, hétköznapi nyelvhasználattal fogalmazva, hogy nem működött az A-ból B pontba, és amikor ezen túl vagyok, akkor utána léphetek föl kártérítéssel kapcsolatban.
Jogászi békéltető testületi ártalom, amiben most válaszolni fogok.
Nyugodtan.
Ha egy ilyen ügyben a bíróságra vagy a békéltető testülethez kerülsz, következőket kell bizonyítani. Az, hogy volt szerződés a felek között. Milyen szerződés volt, mi volt annak a tartalma, és azt, hogy a másik fél megszegte.
Jó, akkor most vegyünk egy másik példát, tényleg nem dolgoztatni akarlak, csak egyszerűen így. Én besétálok hozzád, jó, játsszuk el ezt. Én besétálok hozzád a Pest megyei békeltető testületbe, és azt mondom, hogy kedves ügyvéd úr, engem az a probléma ért, hogy mondjuk nem működött ez és ez. Ez a járat, ebből következőleg én nem jutottam el A-ból B pontba. Sőt, még a C pontba sem, mert itt volt egy átszállásom, és ezért nekem kilométereket kellett gyalogolnom, telefonálgatnom, hogy ki tud hazavinni, és így tovább. Mivel kezdem? Mit kérsz el tőlem? Mi az, ami...
Hiánypótlást fogok még kiadni.
Hiánypótlást?
Igazolja, hogy első körben megkísérelte rendezni a szolgáltatóval, a vállalkozással a jogvitáját.
Tehát itt indul a történet.
Aha. Ott indulunk, a békéltető testületi eljárás kezdeményezésének feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje az adott kérdést rendezni a vállalkozással. Az is rendezésnek minősül, ha nem kapott választ, vagy az is rendezésnek, vagy megkísérlésnek minősül, ha elutasító választ
annak
kapott.
Annak a tartalmát mondjuk figyeled, hogy én milyen jellegű levelet írtam, mit közöltem ezzel a társasággal, megfelele, mondjuk azt ne várd el tőlem, hogy a jogi nyelvezetnek, vagy a jogi kultúrának.
A saját szavaiddal leírod, megküldöd.
Mit mellékeltem mondjuk emellé, ez fontos?
Hogyne. Hogy milyen igényel fordultál. Természetesen úgy fogalmaz a törvény, hogy a békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez az adott jogvita rendezését kell megkísérelni.
És abban az esetben, mindig belevágok, és bocsánat, tehát abban az esetben, hogyha én mondjuk ezt nem megfelelő tartalommal töltöttem meg, hanem akkor visszaküldesz, és azt mondod, hogy először
küldjek. Nem fordult még gyakorlatilag ilyen elő. Tehát mindenki tudja, hogy milyen problémája van.
Aha.
És aztán azzal a problémával megy tovább. Az lehet, hogy nem jelölte meg, hogy a PTK 339-es paragrafus, de azt nyilván leírta a saját szavaival, hogy
ez történt
utaztam
vele.
Nálad, utaztam volna, és nem jött a vonat, vagy éppen jött a vonat, de megfagytam rajta. Ezt mindenki el tudja mondani, és nyilván, ha erre nem kapott választ, vagy utasító választ kapott, akkor ezt a levelet becsatolja nekünk, leírja gyakorlatilag saját szavaival a problémáját, vagy hivatkozik arra, hogy nem ismétlem meg, mert itt a levelemben olvassátok el azt, akkor megindítjuk az eljárást.
Annak nincs jogi következménye, tehát nem elrettentő például az bármelyik társaságnak, bármelyik témakörben, hogy azt a törvényi kötelezettségét mondjuk nem teljesíti, hogy adott időre, mert mondtad, hogy szektoronként változó, adott időre mondjuk választ adjon a panaszosnak, azért nem kap büntit bármelyik társaság.
A békéltető testületnek ilyen hatáskörű
nincsen. Azt tudom.
A fogyasztóvédelmi hatóságnál a fogyasztók széles körét érintő kérdésben...
Tehát mit jelent a fogyasztóvédelmi széles köre?
Ugye ezt a fogyasztóvédelmi hatóság tudja megállapítani egyedi ügyben, vagy hát az adott ügy körülményeit megvizsgálva.
Azért nem egyszerű ez a világ, igen.
Nem egyszerű ez a világ, de a fogyasztóvédelmi hatóságnak van arra jogköre, hogy bírságot szabjon ki egy ilyen ügyben. hogy ilyen esetben.
Majd ezt követően, rendben van, majd ezt követően akkor te látod, hogy ez az én ügyem, és ezt hogy próbálod rendezni, fölveszed az adott társasággal a kapcsolatot?
Ezt az ügyet iktatjuk, azt követően megküldjük a vállalkozás az adott társaság részére a fogyasztói panaszt, és fölhívjuk, hogy a törvény értelmében erre válaszíratot írásban közöljön, tehát fejtse ki álláspontját az ügyre vonatkozóan, most már nekünk, tehát a békéltető testület fele, és ez törvényi kötelessége, tehát nagyon szűk körtől eltekintve minden esetben kapunk válasziratot, tehát az adott ügyre vonatkozó álláspontját leírja a vállalkozás, ez nem ritkán ellentétes, amit a fogyasztóval közöltek, tehát nyilván felénk már más tehát, nyelvezetű, tehát úgy, más jellegű.
Úgy, aha, tehát ezt úgy ítéled meg, hogy akkor ez azért mutatja adott esetben mondjuk a Pest megyei Békeltető Testületnek a presztízsét is.
Természetesen.
Tehát,
természetesen.
Hogy ez,
tehát ott szakértő kollégák ülnek, jogászok, egyéb műszaki szakértők, hírközlési szakértők, tehát minden adott ügyre vonatkozóan szakértőnk, szakértői csapatunk működik, tanácsadási funkciónk is van, tehát nyilván az adott szolgáltató fele, legyen az tömegközlekedés, hírközlés, energia, közmű, bármilyen egyéb fogyasztóvédelmi kategória, az adott csatornák, kapcsolatok már kialakultak, és azért a Békéltető Testület presztízsét látják a szolgáltatók is.
Hogy ítéled meg, és most itt nem kérek tőled számokat, meg információkat, meg statisztikákat, mert ugye arról beszélgettünk, hogy azért a tömegközlekedés az a az a terület, ahol nem a tömeges fogyasztói panaszok jellemzőek, tehát nem élnek vele az emberek, hogy ennek mi az oka, erről sokat beszélgethetünk még, de hogy ítéled meg akkor, amikor a Békéltető Testület végzi a munkáját, akkor ezek a társaságok eleve úgy vannak vele, hogy akkor inkább a békesség kedvéért visszalépek, vagy valóban békéltető testületi ülésekre sor kerül, és milyen gyakoriságúak ezek az ülések, amikor mondjuk a panaszos és az adott társaságnak a képviselője egymással szemben leülnek, és megpróbálják ezt tisztázni.
Az esetek jelentős részében már a válaszirat szintjén meg tud oldódni az ügy, tehát ha megy tőlünk egy válaszirat iránti kérelem, megküldjük ugye a panaszt, akkor már sok esetben jön a válasz, hogy igen, elnézést kérünk, eleget teszünk, stb. Ez esetben ugye megszüntetjük a békéltető eljárást. Ha a válaszirat nem olyan tartalmú, ami erre enged következtetni, hogy az ügy megoldódik, akkor tűzünk ki meghallgatást.
A meghallgatásra eljönnek?
A meghallgatásra nem törvényi kötelességük eljönni, és sajnos az esetek kisebb hányadában jönnek el. Tehát ezen a téren van még mit fejleszteni a szolgáltatók fogyasztóvédelmi kultúráján. Tehát magára a meghallgatásra a kisebb cégek, kisebb vállalkozások túlnyomó részt eljönnek, a nagyobb multik fogalmazhatók így talán, hogy általában nem.
Egy személyes kérdést, ugye a vége felé engedj meg nekem, hogy te mint ügyvéd, mi volt az oka, hogy erre a területre specializálottál?
Alapvetően energetikai szakjogász vagyok, tehát a fő szakterületem ugye az energia, közmű kitekintéssel, ugye a tömegközlekedés és egyéb polgári jogi ügyekre. Alapvetően szeretnék segíteni, tehát szeretnék azoknak az embereknek, állampolgároknak, utasközönségnek segíteni, akiknek nyilvánvalóan igazuk van, csak ezt nem tudják érvényre juttatni. Tehát egyfajta mankót adni nekik, és azt bizonyítani folyamatosan, arra törekszem, hogy teljesen mindegy, hogy a másik oldalon egy multi, egy monopól helyzetben lévő multi, vagy éppen a szomszéd Marika néni áll. A jogszabályok ugyanúgy vonatkoznak mindenkire. Mondjuk emellett, hát nyilvánvaló, hogy az adott szituáció vagy helyzet nem mindig engedi meg az azonos döntésre jutást Marika néni esetében, mint egy BKV esetében, de a jogszabályok ugyanúgy vonatkoznak mindenkire, és lám itt az élő példa, akár a BKV ügyben, akár a békéltetőben, hogy meg lehet oldani az ügyeket, és érvényre lehet juttatni az igazságot.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát sok sikert kívánok a munkához,
hogy a
Pest megyei Békeltető Testületne munkájához is, akinek a műsorát hallgatták, és a vendégem dr. Kovács Norbert ügyvéd volt a dr. Sándor ügyvédi irodától. Köszönöm, Norbert, szia!
Viszont hallásra!